Tehát János evangéliumának a harmadik részének a 22. versétől a fejezet végéig. Így szól Isten igéje. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme azt keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt újongva, örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Imádkozzunk. Istenünk, nagyon köszönjük neked ezeket az énekeket, és valósággal szeretnénk meghajolni a te igéd előtt, a te jelenléted előtt, és imádni téged, rád figyelni. Köszönjük neked a te igédet, ami élő és ható, ami átformál bennünket, és kérünk arra, hogy te használd ma a te igédet, és Lacit is, hogy taníts bennünket, hogy formálj bennünket. Köszönjük neked a növekedés ajándékát, köszönjük azt, hogy te elhatároztad, hogy mi, mint hívők, mint hívő testvérek, és a te gyermekeid növekedjünk lelkileg, és köszönjük azt, hogy arra is hívsz bennünket, hogy mint gyülekezet növekedjünk lelkileg. Használ ezt a mai Isten tiszteletet, ezt a mai alkalmat erre, formálj, taníts bennünket. Ezt kérjük az Úr Jézus nevéért. Amen.
Hallhattuk az igét, amit Dani felolvasott, és az az igazság, hogy nagyon örültem annak, hogy tulajdonképpen már az igék helyett az énekek is prédikáltak nekünk. Ez az utolsó is valami ilyesmi volt, hogy mélyebbre benned. A szövege szerintem, hogyha odaadnánk valakinek, aki nem érintett a kereszténységbe, vagy egyáltalán nem vallásos, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy ez egy teljesen értelmetlen szöveg. Tehát mélyebbre benned, mélyebbre még. Ugye előtte énekeltük, hogy többet szeretnénk Istentől, aztán még előtte meg olyan jó volt látni, hogy tényleg egy gyermek szája által hogy tud megdicsőülni az ének. Úgyhogy ezért is nagyon hálásak vagyunk. Amit láthattok itt a címben, a növekedés öröme, egy kicsit ebbe szeretnék elmélyülni a mai napon, és éppen ezért a felolvasott ige szakasznak egy kiemelt versét hagy olvassam fel még egyszer, neki növekednie kell, ez a 30. vers, nekem pedig kisebbé lennem. Ugye a Károliban azt látjuk, hogy a Károli fordítás szerint nekem pedig alábbszállnom. Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. Egy ilyen gondolat van, és ugye látjuk azt, hogy János apostolról szól, és látjuk azt, hogy az ő élete talán ez a rész is erről árulkodik, hogy ebben ő valahol példát mutatott nekünk. De mielőtt rátérnénk arra, hogy egyáltalán miről van szó, egy picit hadd világítsam meg ennek ugye, hogyha a kisebbé lennem, vagy az alábbszállnom szót nézzük, akkor az alázat jut eszünkbe, és a másik az jutott eszem, amikor Danit mesélt nekünk a biolkról, hogy majdnem felkiáltottam, hogy hát ez gyalázat, nem? Hogy 4-3-ra kikapnak. És érdekes módon a gyalázat szavunkban benne van az alázat. Mert hogy az, akit meggyaláznak, az tulajdonképpen elesetté válik. Tulajdonképpen földön fekvővé válik, kiszolgáltatottá. És nem tudom, tudjátok-e, de egy kicsit körbejártam ennek a szónak a jelentését a magyar értelmező kézi szótárba. És amikor valaki Istennel találkozott, az ugye földre esett, arccal a földre borult, az esetek zömébe. Egy lett szinte a földdel. A földdel egyenlővé lenni. Az alázat szó is a humuszból származik, hogyha ez ismerős számotokra, a földből. Tehát, hogy ezzel függ össze, és amikor énekeltük ezeket a sorokat, akkor is egy kicsit ez juthatott eszünkbe. De amit szeretnék ma bevezetésképpen mondani, azt itt látjátok, a teremtett világnak a törvényeivel szeretnék egy kicsit foglalkozni először. Azért, hogy megértsük azt, hogy miről beszél itt János apostol, ismernünk kell a teremtett világ törvényeit is valamilyen módon. Méghozzá azt a példát szeretném hozni, hogy vajon amikor ti fát ültettek, vagy elvetetek egy fának a magját, akkor mire számítotok? Arra, hogy növekedni fog, igaz? Olyan érdekes dolog ez. Mit tudunk tenni azért, hogy növekedjen? Tudunk mi legószerűen sejteket egymásba pakolni ott a csúcsán? Nem nagyon megy, igaz? Meg tudjuk mondani, hogy mi a legjobb neki? Én bevallom őszintén, én voltam benne, hát csak így nagyon a szélén kutatásokban, de volt egy amerikai professzor, aki rengeteget kutatott ezügybe, hogy mikor, melyik időszakban kell a fáknak, amelyeket intenzíven neveltünk, mikroelemeket adni, mikor kell, mennyi vizet kapjon, milyen páratartalom mellett kell tartani őket, hihetetlen, tehát ilyen 200-300 oldalnyi vastagság volt, csak egy fenyőfajtára vonatkozóan. Ő Kaliforniába ment ki 56-ban, és ott lett ember, és azért egy dolgot mondok, mert őt is érte gyalázat az első évben, kapott egy csemetekertet, és akkor azt mondták neki, hogy hát professzor úr, akkor itt van, 1,5 millió csemetével kéne foglalkozni. Ami egyébként nem olyan borzasztó sok, de azért, hogyha belegondoltak, a 1,5 millió mondjuk ez a 100-as nagyságrendhez képest is elég sok. És képzeljétek el, hogy hibázott egy dologban, és a 1,5 millió csemete tönkrement. Az összes. Tehát nem akkor adott meg neki valamit, amikor szüksége lett volna rá, és a növények úgy reagáltak rá, hogy elszáradtak. És akkor azt mondja, hogy borzasztóan érezte magát. Óriási kár volt. Hát annak a cégnek nagyon nagy kára volt. És akkor belépett az igazgatóhoz, és úgy meséli el, mert amikor találkoztunk, ő már 78 fölött járt. Szóval, Laci, tudod, amikor bementem, akkor az volt bennem, hogy biztos megkapom a munkakönyvemet, a felmondást, és valószínűleg ordibálni fognak velem. Teljesen porba sújtott volt. Ő a földön feküdt gyakorlatilag lelki értelemben. És akkor oda lépett hozzá az igazgató, és az annyit mondott neki, hogy te dolgoztál és hibáztál, legközelebb ne tedd. És nem volt felmondás, és nem volt semmi, és ez szárnyakat kapott ez az ember, és azt mondja, hogy ő még ilyet nem élt át. És onnantól kezdve ebbe a kutatásba ölte bele az életét, hogy mikor, mit kell adni a növényeknek. De szerintem ő se tudja. Még a legnagyobb kutatók se fogják tudni, hogy valójában mi kell ahhoz, hogy növekedjen az az élet, amit Isten adott. Mert Isten teremtette ezt. Azért érdekes dolog, hogy szerintem ennek a növekedésnek a törvényszerűsége, amit látunk az összes élőlényben, sőt, mondhatnánk azt, hogy a világegyetemünk is ilyen, nem? Azt mondjuk, hogy növekszik a világegyetem. Táguló világegyetemben élünk. A növekedés valahogy olyan, mintha be lenne kódolva az egész rendszerbe. Olyannyira, hogy ma, amikor azt mondjuk, hogy megítélünk egy országnak az életét, akkor azt mondjuk, hogy növekszik-e a gazdaság, vagy sem. Ez az egyik ilyen alaptétel. Ha egy céget akarunk megítélni, akkor azt mondjuk, hogy az elmúlt években milyen volt a növekedése. Igaz? A növekedésének az üteméből. Hát miért? Vajon miért kell állandóan növekedni? Miért van ez benne, bekódolva az ember génjeibe? És én azon gondolkodtam, hogy ez, amikor ott a bűneset megtörténik, Ádámnak a vétke, akkor valami nagyon megváltozik. Egyszerűen megváltozik a növekedésnek a menete. Addig is növekedtek a fák, addig is növekedtek az élőlények, addig is történt sejtosztódás. Hát Istennek csodája az, ahogyan be van kódolva, be van oltva ez a fajta növekedés a sejtjeinkbe. Miért nem lehetne a sejtnek növekedni, nem? És ehelyett azt látjuk, hogy osztódik. Ehelyett azt látjuk, hogy úgy növekszik, hogy elkezd osztódni. De ott valami annál a bűnesetnél igenis megváltozott. Megváltozott, és szerintem a növekedés irányultsága lett más. És azért látjuk a gazdaságban azt, amit látunk ma, és azért látunk magunk körül mindent, hogy azt mondjuk, hogy a fejlődés motorja a növekedés, meg ilyen hasonlókat szoktak mondani, és már lassan annyian élünk a Földön, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehetne eltartani ezt a sok-sok embert, és rengeteg globális probléma származik belőle, és már keresünk új bolygót, ahol majd megvethetjük a lábunkat. Azt gondolom, hogy ez a növekedés, ez felénk irányuló, az egyén felé. Ott kezdődött el valami, ami megromlott, és azért kell nekünk növekedni, mert mi naggyá akarunk lenni. Nézzétek meg Bábel tornyát. Nézzétek meg azt, hogy mi mindent látunk a Bibliánkban csupán, annak kapcsán, hogy növekedni, naggyá lenni akar az ember. Hogy ez a növekedés, ez olyan, mintha egy világi törvényszerűséggé vált volna. Tulajdonképpen a válasz arra, hogy mi a célja az itt létünknek, a legtöbb ember azt mondja, hogy sikeres legyünk. Hogy növekedjünk, hogy sikeresek legyünk. És aztán olvastam egy sikeres emberről, egy nagyon gazdag ember volt, aki hát az élete vége felé volt, nyilván mondhatnánk azt, hogy benőtt a feje lágya az élete vége felé, de nem egészen mély depresszióba jutott, egy sok milliárdos cégnek a vezetője. És akkor hát próbálták pszichoanalízis alá vetni, meg sok minden más, de nem a pszichiáterének mondta el, hanem az egyik titkárának. Azt mondja, nézd meg, hogy mi a bajom. Az elértem mindent. Elvileg olyan vagyonom van, amit már nem is tudok átlátni. És mégis mi történik velem? Nem tudok többet tenni, mint te. Mert a gyomrom már össze van szűkítve, olyan stresszek értek. Nem vagyok jobb ruházatban, mint te. Pedig te a titkárom vagy. Nem járok jobb autókkal, mint te. És nem tudom élvezni az életet. Boldogtalan vagyok. Mert a növekedésnek, a sikernek a végén nem az van, amit elképzelünk. Ennek a törvényszerűségnek, amit ma látunk magunk körül a világban, nincs boldogság a végén. Hát akkor nézzük meg, hogy János apostol esetében vajon van-e egy követhető példa az életünkben, ami más, vagy jobb, vagy ami boldogabb dolog. Lehet-e boldogabb az ember, amit mindig is kerestünk? Mert tudjátok, nagyon sok szép sikert lehet elérni, de hát a magyar értelmező kéziszótár alázat fogalmában van egy érdekes megjegyzés, hogy tulajdonképpen minden vallás pozitív módon áll az alázat kérdéséhez, és elérendő célként is vetíti az emberek elé, de ez egy olyan vallásos gyakorlat. Nagyon tisztán fogalmaz, hogy a világ úgy látja ezt az egészet, hogy ez egy csinált dolog. Ez egy csinált dolog, amit az emberek azért csinálják, hogy olyan ájtatosabbak legyenek, olyan csendesebbek legyenek, hogy Isten egy kicsit jobban tekintsen rájuk. És akkor most nézzük meg, hogy Jánosnál hogy van ez. Szóval az alázatoskodás és az alázat az nem teljesen ugyanaz. De nézzük meg János életében, hogy mi történt. Az első dolog, amit az igéből szeretnék mondani, hogy ez egy olyan időpillanatról beszél nekünk, amikor már nem ugyanazon a helyen merít be embereket, mint ahol elkezdte a szolgálatát. Ahol Jézust is bemerítette. Ugye nagyon érdekes dolog az, hogy neki a szolgálata, az lehet mondani, hogy voltak hasonló példák a történelem folyamán, de ez a fajta dolog, amit ő tett, és az, amit látunk, hogy emberek sokasága ment ki hozzá, és meg akart térni, meg akart tisztulni. Ezek a dolgok nem voltak ennyire jellemzőek korábban. Mondhatnánk azt, hogyha nagyon le akarnánk fordítani, hogy a bemerítést azt János találta ki. Az ő hivatala lett. Kis túlzással tudom, de ennek ellenére az a fajta tömeges bemerítkezés, az nem hiszem, hogy jellemző lett volna korábban bármikor. Tudjuk, hogy ő útkészítő volt, és tudjuk azt, hogy az útkészítéséhez az tartozott, hogy az emberi szíveket tulajdonképpen egy világosságot bocsásson bele, hogy lássátok meg, hogy az a növekedés, az a siker, amire ti vágytok, az nem jó irány, az öncélú. És azt akarta megmutatni, hogy emberek, hát van egy Isten felé vezető út, és ahhoz a hegynek, meg a dombnak síksággá kell változni. Le kell omolni. És ezért mennek ki tömegesen az emberek. Egy olyan emberhez, akiről ugye azt olvasuk, Jézus úgy jellemzi őt, hogy mit látni jöttetek ki, puha ruhába öltözött ember, tehát azt ne keressétek, mert az ott van a palotákban. Vagy kit látni jöttetek, ugye? És János teljes életét odaszánta annak, hogy ő utat készítsen a messiásnak. Nem törődött az étellel. Kiment a sivatagba, a szárazságba, olyan helyre, ahol nincs élet, vagy nagyon kevés élet van. És ő ott ebben a környezetben keresi az életet. És aztán utat mutat embereknek, azt mondja, hogy térjetek meg. Azt mondja, hogy változtassátok el az útjaitokat. És hogyha megnézzük, hogy milyen az ő alázatossága, azért nagyon érdekes dolgokat találunk. Egyrészt, hogy rendkívül bátor volt, rendkívül férfias volt. Képes volt szűkölködni, képes volt a nehézségeken átverni magát, és folyamatosan Istenre figyelt. Szóval az ő alázata az emberek felé nem olyan volt, mint a miénk. Most gondoljatok bele, hogyha nekünk kéne, vagy nekem kéne, mondhatjátok, hogy menjél te Orbán Viktorhoz prédikálni. Hát, nagyon összerezzennék valószínűleg. Jánosban nem volt ilyen. János ment a királyhoz, és elmondta tisztán, hogy mi a baj vele. Értitek, testvérek? És nem foglalkozott a következményekkel. Ha küldték, ha fölülről küldték, ment, és a királynak is megmondta. Nem gondolom, hogy nem szeretettel tette ezt, de azért látunk olyat, hogy így jellemzi azokat, akik jönnek, hogy ti viperák fajzatai kiintett meg benneteket. Hú, de kemény, és mennyire bátor dolog. Rendkívül férfias volt, ezt csak azért idézem a elétek, hogy lássátok, hogy az alázat az nem egy olyan teszetosszatunyi viselkedési mód, és nem egy vallásoskodó viselkedés. Márai Sándor írja, azt mondja, hogy erős akarsz lenni? Akkor maradj nyugodt, figyelmes és alázatos. Hát, amikor készültem erre a napra, ez a hét, ez nagyon sok mindenbe tanított alázat terén. És hadd kérjek most bocsánatot azoktól, akiket megbántottam, akikkel szembe nem minden voltam, csak nem alázatos. A jó részüknek talán sikerült elmondjam, hogy bocsánatot kérek, de azok, akiket tudtam nélkül bántottam meg, és mindig újra és újra ugyanoda vitt vissza Isten, hogy ember, hát van benned alázat? És mindig azt láttam, hogy nincs. Hogy én mindig többet akarok magamból. Többnek akarom mutatni magam. Többet akarok látni magamból. Sokkal sikeresebbnek akarom beállítani magam, mint amilyen vagyok. Ott van bennem a világ törvénye, hogy én akarok naggyá lenni. Én akarok erős lenni. Én akarok nyugodt maradni. Én akarok figyelmes lenni. Hát nem megy, testvérek. És naponta megéltem. Naponta. Minden napnak volt valami ilyen pillanata, amikor azt láttam, hogy nagy a baj. Mert nincs belül az, amiről itt János beszél. Rendkívül fontos volt a bemerítése, testvérek. Azon kívül, hogy Jézusnak készítette az utat, bemutatott egy olyan különleges dolgot, amiről azt lehet mondani, hogy az emberek mindegyike, az ott levők mindegyike tudta, hogy miről szól. Azt mondta, hogy ahogyan ti a hullámsírba elnyelitek magatokat, és feljöztök, ugyanúgy lehet mondani, hogy a hullámsírba elvész a mi életünk, és ami följön, az új lesz. Kiábrázolt valamit. A bemerítése. Kiábrázolt valami olyan tökéletes dolgot, amiről azt mondta, hogy ez még nem az igazi, jön valaki majd utánam. És ez volt Jézus. És ebben a pillanatban látjuk meg itt, ebben a történetben Jánost. Bemerítő Jánost. Végzi a szolgálatát, már egy másik helyen, kicsit északabbra van, Ajnon városa, valamennyire talán 30 kilométerre vagy 20 kilométerre fölötte van északabbra, a korábbi bemerítőhelynek. És hallja, ugye jönnek azok, akik mindig szólnak az embernek a szolgálatába, nem véletlenül, hogy irigyé tegyék őt, hogy a versengés szellemét hintsék el, és csak annyit mondanak, hogy te tudsz róla, hogy az, amit te csináltál, azt most már mások is csinálják? Azt a fontos szolgálatot, azt most már mások is teszik? Hogy bemerítenek másokat? Így mennek oda Jánoshoz. És ugye mire számítanak? Az ördög mire számít, testvérek, amikor így jön hozzánk valaki? És akkor elkezdi megkérdőjelezni a te helyzetedet, megkérdőjelezni azt, amit csinálsz, az Isten felé való viszonyulásodat, szolgálatodat, és rátapint olyan helyekre, ami esetleg sebb, vagy ami gennyesebb, ami egy picit fáj. És fájhatott volna Jánosnak is, hiszen biztos, hogy tudott róla, és hallott arról, hogy Jézus nem vele jár, ugye? Fizikailag nem vele jár. És az emberek lehet, hogy már kevesebben jöttek ki Jeruzsálemből hozzá, és egyre többen mentek a csodatevő Jézushoz. És azt várnánk, hogy azt mondja erre János, hogy a csodába, hát tényleg így van, ugye? Hát hogyan lehetséges ez, hogy az, ami az én szolgálatom, azt most más teszi? Ez borzasztó. Gyalázatos, ugye? Gyalázatos. Ez jut az ember eszébe rögtön, hogy hát ez gyalázat. Hogy már más is alkalmas. Hogy az én szolgálatom már nem olyan jó. Hogy az én életem már nem olyan keresztény. De nem ezt mondja János, hála Istennek. És olyan tiszta, ahogyan helyre teszi a dolgokat, és én ezt kérném most, hogy ezt nézzük végig. Egy olyannak az életébe, akiről Jézus azt mondja, hogy nem született nagyobb embertől. Megkérdőjelezhetetlen, csodálatos életútja van már a születéstől kezdődően. És ő mit mond? Mit mond nekünk ma? Az első dolog, amit a figyelmetekbe szeretnék ajánlani, az az, hogy nem ő Krisztus. Soha nem is mondta, sőt arról beszélt, hogy ő neki készíti elő az utat. Milyen érdekes dolog, hogy sokszor az életünkbe, a keresztény életünkbe eljöhet egy olyan pillanat, amikor azzal kísértenek meg, hogy hát te vagy ez, aki csinálja. Te vagy ez, aki szolgálsz, és a szolgálatodnak vannak sikerei, és te vagy, akinek tulajdonképpen köszönhetünk nagyon sok mindent. Azt mondja, nem, tiltakozik, azonnal helyre rakja. Nem én vagyok Krisztus. Krisztus az más. Az Jézus Krisztus. Nem ő jött a mennyből, ez a második dolog, ami fontos. Nem ő jött a mennyből, mert azt mondja, hogy azt csak ajándékba lehet kapni. És Jézus Krisztust ajándékba kaptuk a mennyből. Milyen jó, hogy rámutat nekünk. És aztán van egy példa, amit elkezd ecsetelni, és ez annyira szépen keresztül húzódik, hogy nem ő a vőlegény. Én nem tudom, hogy átérzitek-e azt, hogy Jézus Krisztus újra és újra előveszi ezt a példát. A nagy vacsoráról, a királyi mennyegzőről, sok mindenről, és aztán látjuk, hogy ez az Ószövetségben és az Újszövetségben is tetten érhető. És azt mondja, hogy a mennyasszony, az kié, az a vőlegényé. Így fogalmaz. Azt mondja, akié a mennyasszony, az a vőlegény. Nem az enyém. Testvérek, hányszor megint csak azt mondom, hogy az ördög elhiteti velünk, akkor, amikor valaki egy kicsit közelebb kerül testvérként is hozzánk, egy kicsit segítjük őt a tanítványság útján, hogy ő az enyém. Vagy éppen együtt mondtuk el a megtérők imáját. Ugye? És akkor elkezdi hitetni nekünk azt az ördög, hogy ő az enyém. És olyan jó, hogy helyre teszi János, hogy sem a tanítványai, sem azok, akik kijöttek, és akik bemerítkeztek, az nem az övé. Mert a mennyasszony, azok, akik Krisztushoz csatlakoznak, az a vőlegényé. És hadd helyezem ezt most a szívedre. Minden kapcsán, amit te elérsz az életedbe, ami lelki ajándék, az a vőlegényé. És aztán mond valami egészen különlegeset, amit szeretnék most szintén egy kicsit kibontani. Mielőtt rátérnénk a lelki növekedésre, a lelki növekedésnek a dolgaira, az, hogy így fogalmaz, hogy ő a vőlegény barátja. Ő a vőlegény barátja. És testvérek, hadd mondjam el, hogy mennyire fajsúlyos ez, és mennyire úgy éltem meg, és hadd tegyem fel nektek is ugyanazt a kérdést, amit nekem egész héten föltett Isten, hogy te a vőlegény barátja vagy? Hogy igazi barát vagy-e? Hogy a megváltónak te elmondhatod, hogy te a barátja vagy? Megmondom, miért mondja ezt a példát, és akkor a kérdés is talán egy kicsit egyértelműbb lesz erre a válasz. A barát, a vőlegény barátja volt az, aki mindent intézett. Nagy rendezvényt csinált, és ennek a nagy rendezvénynek az összes dolgait, azt ő tartotta a kezébe. Ez volt az egyik dolga, hogy rendbe szedje az ezzel kapcsolatos dolgokat. Legyen elég étel, ital, gondolom, látjuk azt, hogy a kánai mennyegzőben még borsa nagyon volt ott a legvégén, és akkor Jézus tesz csodát. De hogy az volt a dolga, hogy a vőlegénynek az örömét teljessé tegye. És ez volt az egyik része, aztán ugye nagyon sokára ért esetenként a vőlegény társasága oda, ahol a mennyegző folyt, és volt egy olyan része, egyrészt várakozni kellett a mennyasszonynak, ez is egy fontos eleme ennek a hasonlatpárnak, de a másik az, hogy amikor a beteljesülés megtörténik, amikor egymással lehet a mennyasszony és a vőlegény végre, akkor a vőlegény barátja az kint állt. És bármilyen furcsán hangzik ez nekünk, azok a hangok, amik bentről jöttek, azok meggyőzték őt arról, hogy a vőlegény örül annak, hogy a mennyasszonya tiszta. A mennyasszonya teljesen tiszta, szűzies, az övé. És a vőlegény ott állt, hallotta a vőlegény hangját, és együtt örült vele, és ez az öröm mellett teljessé Jánosnak. Hihetetlen. Ő annak örült, hogy a mennyasszony, a gyülekezet, azok az emberek, akik megtérnek hozzá, azok az emberek, akik megtalálják őt, és tanítványai lesznek, és követni fogják Jézus Krisztust, ezeknek tudott örülni igazán. Te a vőlegény barátja vagy? Te ennyire tudsz örülni a vőlegény örömének? És eszembe jutott Dávidnak az a szent tánca, emlékeztek rá, hogy milyen az igazi öröm, amikor felhőtlenül tudunk örülni Isten dolgainak, Isten örömének. Megy be a Fridláda, és kigúnyolja a felesége őt. Hát azt mondja, egy király, ez ne viselkedjen így, hogy ugrálva táncol örömébe. És Dávid olyan jó, hogy nem a külsőségekre figyel. Tulajdonképpen vállalja annak a gyalázatát, hogy egy király nem viselkedhet így. És ő megalázza magát az örömében, annak, hogy örüljön annak, hogy a Fridláda ismét Izraelé. Ismét ott van a szövetség jele, Isten szövetsége ott van az életében. És ennyire tud örülni neki. Mert a vőlegény barátja az ennyire tud örülni neki. Tulajdonképpen kudarc a világ szemében, ezt is láthatjuk. De hogyha te a vőlegény barátja akarsz lenni, akkor Isten törvényének kell alárendelni magunkat. Ugye mondtam, hogy a világ törvénye az a fajta növekedés, az a fajta fejlődés, amiről beszéltem, és az Isten törvénye más. Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállnom. Ez az Isten törvénye. És hogyha megnézitek a törvényekbe, amikor alárendeli magát valaki az Isten 10 parancsolatának, vagy a törvényeknek, tulajdonképpen ugyanez történik. Alávetem magam az Istennek, a viszonyulásomat rendezem ő vele, és aztán azt látom, hogy alávetem magam egy csomó olyan dolognak, ami az emberi kapcsolatoknak az alapja. Nem fogok olyat tenni, ami bűnömmé válik. Ehhez neki kell növekedni, nekem pedig alább szállnom. De föltehetitek a kérdést, eddig ugye beszéltünk egy olyasmiről, amit mindenki tud, igaz? Az itt ülők mindegyike tud. Meg kell alázni magunkat. De hogyan csináljuk ezt? Hogyan lehet ezt apró pénzre váltani? Egyrészt látjuk János életében, hogy nem ült fel azoknak a hangoknak, aminek minden ember más, ha más nem, akkor azt mondanánk, hogy bogarat ültettek a fülébe, ugye? Egyszerűen nem foglalkozott ezzel. Honnan várt sikert? Honnan várt elégtételt? Honnan várt egy jó szót? Istentől, egyedül Istentől. Nem érdekelte, hogy a farizeusok mit mondanak. Nem érdekelte az, hogy őt minek gondolják, mint ahogy Dávidot se érdekelt a szent táncán. Testvérek, mi honnan várjuk? Ha a vőlegény barátja akarsz lenni, akkor egyedül csak a vőlegénytől, Jézus Krisztustól várhatsz jó szót. Ne csodálkozz azon, hogy majd a testvéred valami olyat mond, ami megbánt. Hát mert ezt nem ígérték. A vőlegény barátjának nem a testvérei, meg a másik tanítvány lesz az, aki majd megsimogatja a buksiját. Neked egyedül Jézus Krisztus, aki adja azt az örömet, ami felhőtlen. Mert honnan tudod, hogy valaki, aki megdicsér téged, az nem esetleg hátsó szándékból teszi? Vagy aki valamilyen nagyon finom dolgot mond, hogy hát jó volt, meg rendben volt, meg minden, csak tudod, és a csak után beletette a bogarat a füledbe. És akkor felülsz neki, és hát ennyi. Az, hogy megtörténhessen a vőlegény és a menyasszony egyesülése, ez a csodálatos nász, ennek te részese lehetsz. És az igazi öröm, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van. Ebben az örökké való kapcsolatban és szerelemben, amit te is átéltél a megtérésed idején. Idézd föl magadba, és nézd meg, hogy mit éltél meg. Azt a végtelen örömet. Azt a végtelen örömet, amit a találkozás jelentett. Jánosnak egész biztos, hogy életre szóló öröme és életre szóló muníciója volt, amikor megkereszteli, bemeríti Jézust. Emlékeztek, mit mond? Hát nem nekem kéne csinálni. Hát hogy jövök én ehhez? És minden szolgálatban ott van. Hát Uram, nem nekem kéne csinálni. Hát itt teljesen méltatlan vagyok rá. Hát vannak nálam sokkal alkalmasabb emberek. Sőt, hát neked miért kéne tisztulni? Hát te tiszta vagy. És akkor látjuk, hogy Isten megáldja ezt az egész pillanatot, és János ott egészen bizonyos, hogy valami olyasmit élt át, ami megerősítette őt abban, hogy a szolgálata rendben van, föntről jött, emlékeztek? Fölülről jött az, hogy ez az én szerelmes fiam. Igaz? És aztán látjuk, hogy leszáll galamb képében Jézus Krisztusról. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki földről való, földi az és földieket szól. Jó, hogyha tudjuk, hogy mindenki, aki a földről való, az földieket szól. Figyeljünk a testvéreinkre. Nem azt akarom mondani, hogy nem fontos, hogy mit mondanak a testvéreink. Mert Isten is szólhat rajta keresztül. Persze. De vedd Istentől azt, amit mások mondanak neked. Vidd oda Isten elé. Ez a legfontosabb. Hogy az egész szívedet tárt ki így előtte. A másik nagyon fontos dolog, amit szeretnék János életéből, hogy a saját igazságát, azt elengedte. Testvérek, hányszor van olyan, hogy a mi a saját igazságunk helyett, a saját igazságunkat, és nem pedig Krisztus igazságát hajtjuk? Hát hogy lesz ebből mennyegző? Sehogy se. A saját igazságunkból soha nem lesz nász. Soha nem lesz Krisztus és az egyház násza. Mert csak a saját igazságunk és a saját nagyságunkat keressük. A másik, a egész héten én kifogásokat kerestem mindig, amikor valami az alázatosságra utaló jel volt. És akkor kerestem a kifogást, és mindig találtam annyi kifogást, hogy ez ezért nem, ez azért nem, és Isten mindig oda vezetett, hogy meg kéne alázni magad, barátom. Olyan ügyesek vagyunk kifogáskeresésbe. Mikor valami rosszat csináltam mondjuk otthon, de már családapaként, mondjuk, ha levertem a, nem tudom én, a poharat. Ki tette ide ezt a poharat? Meg se fordul a fejembe, hogy hát bocs, de én vertem le. Ki tette ide ezt a poharat? Hát mi köze ennek Krisztus nagyságához? És tudjátok, hadd mondjak el egy példát, és talán jobban fogjuk érteni, hogy az, a mi életünknek miért fontos a földdel egyenlővé lenni. Hát jöttem megint ebbe az erdészkabátba, nem véletlenül. Tudjátok, a trópusi esőerdőkben, meg általában az őserdőkben, nagyon kevés van a világon olyan őserdő, ahol a természetes folyamatok zajlanak, de van egy nagyon különleges törvényszerűség. Ezek a hatalmas 30, 40, 50, 100 méteres fák meg kell halljanak. Persze a Yellowstone Parkban mondhatnánk, hogy vannak 3000, meg 5000 éves fák is, de azoknak is meg kell halljanak. És tudjátok, egy valamiért. Mert ezek a fáknak a lombkoronája leárnyékolja a talajt. Nem tudja megoldani azt, hogy a talajra eső fény megindítsa a fotoszintézist ezeknek a kicsi fáknak, a jövő nemzedékének, az újaknak. És akkor hatalmas robajjal ez az óriás fa egyszer csak kidől. Vagy a vihar miatt, vagy azért, mert megbetegedett, sok minden miatt, és az óriás tölgyek, az óriás fák ezekbe az őserdőkbe kidőlnek. És beengedi a fényt onnantól kezdve, a helye. Sok esetben láttam, úgy hívtuk ezeket, hogy helikopterleszállók. Mert akkora nyílás támadt a lombkoronájuk helyén, hogy egy helikopter is hát helye közelbe tudott szállni. És bejött a fény, és a fény helyén úgy képzeljétek el, hogy megindult az élet. Elkezdtek a csemeték növekedni, millió számra, egy négyzetméteren sok esetben megtaláltunk mondjuk 15-20 esetenként 100 vagy 500 darabot. Azt mondtuk, hogy egy hektáron, egy 100-100 méteres területen 100 ezer vagy 200 ezer facsemete lett azon a beáramló fényen. Lelkiképpen mit jelent ez, testvérek? Hogyha te leárnyékolsz, ha te életed leárnyékol, akkor abból nem fakadhat élet. Annak növekednie kell, nekem pedig alábszállnom. Nekem egyenlővé kell lenni ott, azzal a földes résszel. A nagyságomnak ki kell borulni, mint annak a fának. És úgy lehet leborulni, ahogyan az legelején mondtam, hogy Isten előtt borulunk le, testvérek. Megalázkodni Isten előtt azt jelenti, hogy elismerem, hogy ő kicsoda. És elismerem azt, hogy én ki vagyok. Krisztus munkájában csak akkor tudunk részt venni, és csak akkor tudunk a barátja lenni, azon a nászon, hogyha nem önigazultságban és nem gőgben élünk. Annyi mindent tudunk, testvérek. János apostol annyi mindent tudott az Ószövetségről, a törvényről, a farizeusokról, mindent, de nem csinált belőle saját igazságot, és nem lett gőgös. Nem akart nagypappá lenni. És tudjátok, van egy, még egy dolog, hogy azért mennek hozzá ezek az emberek, tanítványok, farizeusok, hogy a kedvét keressék. És hányszor jönnek emberek, hogy arra ösztönözzenek, hogy mások kedvét keressük. Nagyon alattomosan tud beszivárogni az ember életébe, de az mindig a növekedésünkhöz vezet. Ugye, hogy te jól csinálod, te nem vagy olyan, mint az, itt is azt mondják, hogy nem vagy olyan, mint Jézus, és akkor mennek hozzá, és elkezd növekedni az a fa, és beárnyékolja Krisztus világosságát. De milyen az, amiről itt azt mondja, hogy most már látjuk talán azt a részét, hogy miért mondja azt, hogy neki alábszállni kell, neki csökkennie kell, neki kicsivé kell lenni a szolgálatában. Milyen az, amiről azt mondja, hogy neki növekednie kell? Azt tudnánk mondani, hogy ha te megtértél, akkor rendben vagy, igaz? És ezt gyakran, legalábbis én nem akarom kiterjeszteni rátok, de ennek a nagyságát, ez gyakran picire zsugorodik az ember életébe, az ember lelki életébe. Mert nem akarunk foglalkozni azzal, hogy micsoda hatalmas ő. És testvérek, eljön az a pillanat, amikor Jézus elkezd zsugorodni az életünkbe. Amikor a kegyelmét már nem úgy látjuk, mint ahogy kellene. Felkelünk, és azt mondjuk, hogy természetes, hogy följött a nap, hogy van mit tegyek, hogy van fedél a fejem fölött, és hogy a bűneim meg vannak bocsátva. És mérhetetlenül szomorú állapot ez. Mert nem tudok hálával tekinteni erre, nem tudok Krisztusra nézni, és akkor mi van? Mit csináljak? És eljön egy fásult érzés, nem hallom Isten hangját, mert ugye ne felejtsük el, hogy a vőlegény barátja az hallotta az Isten hangját. Olyan jó, hogy reggel, ha fölkelsz, akkor ez a másik kérdés, vagy a másik teszt, hogy a vőlegény barátja vagyok-e. Hallod, hogy mit kell csináljál? Hallod azt, hogy mit mond ma neked? Kész vagy elvenni azt, amit Isten akar neked mondani ma? Hallod az ő hangját? Mert a vőlegény barátja akkor tudja megtenni azt a kívánságot, azt a legjobbat a vőlegénynek, hogyha elmondja neki. Hát milyen esküvő lenne az? Ki az, aki nem volt még nászon vagy esküvőn? Föl a kész. Senki? Még a gyerekek is voltak, de örülök neki. Akkor nem kell magyarázkodjak. Milyen esküvő lenne az, amikor én, mert én tudom, hogy mi áll jól a vőlegénynek, fognám és azt mondanám, hogy neked vettem egy lila zakót, és egy nagyon szép pöttyös nyakkendőt. Abba szuper lesz a nászod. Igaz? És akkor rám nézne nagy kerek szemekkel, hogy hát inkább megy be leöltözve, mint azt fölvenné. Hát nem a vőlegény mondja meg, hogy mit vegyek. Az én kútfőmből ennyi telik. Én testvérek, nagyon sokszor megéltem az elmúlt hetekben, hogy mindig kitaláltam, hogy mi a jó nekem, bocsánat, mi a jó másoknak is, sajnos nem csak magamnak találtam ki, és Isten mindig megmutatta, hogy én nem mondtam ilyet neked. Képzeljétek el, hogy ágáltam ez ellen az igehely ellen, amikor készültem. Még a hét elején is az volt bennem, hogy keresek valami jobbat. Sokkal jobb lesz. Én tudom. És valamikor szerda környékén éltem meg, hogy szerda környékén keresgettem, de semmit nem találtam. És akkor szerdán ilyen bukórepülés volt az életem, és jött egy hang, hogy hát nem azt mondtam, hogy erről beszélj. Hát a hangot úgy értsétek, hogy itt a fejembe, és akkor az volt, hogy de jó, akkor engedelmeskedek. Hát tudod, János evangéliumáról már beszéltem, ezek az emberi gondolatok. És akkor mi van? Hát beszéljél. Az, hogy milyen ez a nagyság iránti vágy. Hoztam két verset, és megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyiket olvassam föl, de az egyik, lehet, hogy mind a kettőt elmondanám, talán még, ha van két percetek, akkor ezzel hadd zárjam a mai istentiszteletet. Az egyik az Siklós József ír a legnagyobbról. Mind a kettő viszonylag rövid. Azt mondja, hogy úton ismét, a mester előhalad, mögötte a 12 elmarad, vitatkoznak, bizonyíték ki se fogy, dönteni kell, ki köztünk a legnagyobb. Én gyógyítottam a legtöbb beteget, az én imám nyitja tágra az eget. Prédikálok, s megtérnek a bűnösök. Hatalommal űzöm ki az ördögöt, sok nyomós érvit keményen összecsap, s a mester egy kisgyermeket ölbe kap, felemeli magasba, s mosolyog, láthatjátok már, ki itt a legnagyobb. Ugye milyen egyszerű? Kisgyereknek lenni, és újra visszatérni oda, ahonnan elindultál. Lehet, hogy csak arra van szükséged. Szoktunk beszélni a megszentelődés útjáról, meg a növekedés útjáról, és nem megyünk vissza Krisztushoz, hogy ölbe kaphasson, hogy ő emeljen föl. Jánost fölemelte. Emlékeztek, hogy mi mindent mondott róla. Elmondta, hogy János azt, amit rábízott Isten, rendben megcsinálta. Nektek ugyanezt szánja, meg nekem is, hogy úgy lehessek a vőlegény barátja, hogy az életem végén azt mondhassa, hogy rendben volt. Laci, rendben volt. Megcsináltad azt, amit kértem. Ennyit kértem. És ennél nincsen nagyobb boldogság. Amikor a vőlegény mondja ki rád nem az ítéletet, hanem azt, hogy igen, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. És most azokhoz akarok szólni ezzel az utolsó kis versikével, ez pedig Füle Lajos bácsi írta, akik úgy gondolják, hogy ők most is eléggé mélyen vannak. Nem tudnak már ennél mélyebbre menni. Megalázottak, gyalázatban élnek, fájnak a bűneik, sok minden. Krisztus azt mondja, hogy János nekik készített olyan utat, hogy őket meg föltölti. Ugye eddig mindig csak arról beszéltem ma, hogy milyen az, amikor a hegyek leomlanak és a dombok. De amikor utat építettünk, útépítést tanultunk, akkor arról volt szó, hogy nagyjából síkba tenni. Meg volt adva az a legnagyobb emelkedő, amit egy autópálya mondjuk elviselhet. És oda feltöltések kellenek. Na hát azok, akik ilyen mélyen vannak, akiknek nagyon komoly, hozzájuk szól ez a kis versike. Az a címe, hogy Sámli. A Sámli szürkén személytelenül kuporgott benne a leghomályosabb sarokban, ott a fényes bútorok honában eltűrt senki volt az árva. A pianinó szinte meg se látta, az intarziás szekrény gőgösen illegett fején egy hegyke vázát, kuncogva álltak tarka szőnyegen a karcsulábú székek, büszke pálvák. Mikor a szöszke kisfiú belépett, felé fordultak hívón mosolyogva, de ő szaladt az elhagyott sarokba, és átölelte szótalan a Sámlit, kicipelte a szoba közepére, és hozzásimult, mint hűséges barát. És betöltötte lassan a szobát, a kicsinyek különös dicsősége. A barát, aki kicsiny, aki az életét teljesen odaszánja, annak a törvényszerűsége az, hogy Isten azon a mennyei lakomán ki fogja őt emelni, aki a háttérbe húzódott. Nem alázatoskodásról beszélek, aki tudta, hogy hol van az életének a helye, az felemeli. Neked is ilyen életet szánt, testvér. És hogyha most megnézzük Jánosnak az életét, jó még egyszer visszatekinteni mindenre. Azt mondja, hogy semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki, ez az egyik legfontosabb. Te sem szerezhetsz mást. Az új életet mindent föntről kapjuk. És az Isten törvényszerűsége az, hogy Jézusnak növekedni kell az életedbe, neked pedig alábszállnod. Jó Krisztus kezébe esni így. Jó nála megalázkodni. Gyertek testvérek, mi is hajtsuk meg a fejünket, és tegyük meg ezt a nagy csodát, ezt a lépést. Uram, először is szeretnék bocsánatot kérni azért, ahogyan viselkedtem. Annyiszor próbáltam fölemelkedni. És olyan érdekes, hogy csak azon próbálkoztam folyton, hogy nagyobbá legyek. Áldalak és magasztalak téged János életéért. Hogy olyan utat állítasz elénk, ami ő benne valami egészen különleges módon zajlott. És köszönöm, Uram, hogy láthatjuk azt, hogy te adtál nekünk ilyen lehetőséget, hogy a Szent Lelked segítségével az új életben járhassunk. Áldunk azokért a megtérésekért, Urunk, akik, amikor megtértek, akkor világos volt bennük, hogy nekik alá kell szállniuk. Hogy nem ülhetnek a magas lovon tovább. Hogy az emberi törvényszerűséggel szembe kell menjenek, és lehet, hogy az emberi élet szerint, a világ szerint kudarcot vallanak. Áldalak, Uram, azokért az embereknek az életéért, a hithőseink életéért, akik élték ezt. Áldunk az apostolokért, áldunk azokért, akik ebben a gyülekezetben jártak így előttünk, és csöndesen és alázatba tudták hordozni ezt a gyülekezetet is. Köszönjük az ige melletti kitartást sokakban, és köszönjük azt, hogy egyedül rád néztek. Áldunk ezért, és taníts meg bennünket, hogy alázatba tudjunk járni. Mert Uram, ennek hiába vagyok, az biztos. Arra szeretném kérni, hogy legyél jelen az életünkben, hogy mondd el, hogy mi az, amit következőképpen csinálni kell, hogy hallhassuk a te hangodat, és hogy lehessünk a te barátaid. Tegyél ilyenekké bennünket, nyisd meg a szívünket, Urunk, és legyél jelen a nap hátra levő részén, és a jövő hetünkben is. Amen.